Bernát Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünk első felében megpróbáltuk körbejárni, hogy az MFB-nek mi a szerepe, milyen területeken van jelen és milyen forrásokból hitelez vagy folyósít éppen kockázati tőkét. Egy picit maradjunk még itt, hogy ugye beszélgettünk a vállalkozásokkal való kapcsolatukról, a lakossággal van-e az MFB-nek kapcsolata? Mert azt mondta, hogy végül is tulajdonképpen egy kereskedelmi bankról beszélünk, a kereskedelmi banknak pedig van-e az MFB-nek?
Van. Méghozzá egy egészen kiemelt kapcsolatunk van a lakossággal, ez pedig az uniós pénzügyi eszközökön belül a lakossági energiahatékonysági termék. Ez egy óriási 115 milliárd forintos keretösszegű termék. Erről sokszor szoktunk beszélni, valóban egy nagyon-nagyon-nagyon kedvező feltételekkel kínál termék, tehát most annélkül, hogy direkt reklámot csapnék neki, 20 évre 0% fixen, ez azért azt hiszem, hogy egy elég erős ajánlat. És annyira fontos nekünk ez a termék, hogy pont múlt héttől egyébként most már online is igényelhető, tehát az mfb.hu oldalról bárki föl is keresheti ezt a menüpontot, és ott be tudja adni az igénylését. Ez egy olyan termék, ami azt gondolom, hogy eredendően megint csak azt a fajta piackiegészítő szerepet játsza, amelyet a fejlesztési banknak játszania kell, hiszen a egyes házaknak az energiahatékonyságának a fokozása az a tipikus példája a pozitív externáliának, tehát hogy mindenkinek egy kicsit kényelmetlen egy ideig, meg pénzbe kerül, meg fáradtságba, de összességében mindenkinek jobb lesz, hogyha alacsonyabb az energiafogyasztás és tisztább a levegő. Úgyhogy van ez a termékünk, ez egy erős kapcsolat a lakossággal. Ezzel együtt meg kell jegyezzem, hogy jelenleg nem tervezzük, hogy a lakossági kapcsolatainkat még ennél tovább bővítenénk, mert hogy kereskedelmi bank vagyunk, de ahogy kereskedelmi bankok között is van olyan, aki csak vállalati bank, úgy azért nekünk is a fókuszunk, a működésünk, az operációs felépítésünk, a múltunk, stb. Az igazából erre tesz minket képessé. Itt kivételt tettünk, és úgy látjuk, hogy jól tettük, hogy kivételt tettünk.
Ezekben az energiahatékonysági hitelekben ugye ez egy nagyon keresett eszköz, legalábbis a pályázat, a támogatások, inkább azt akartam, úgy lenne pontos a kérdés, hogy a támogatások azok nagyon keresettek, gyakorlatilag van, amikor órák alatt elfogynak a támogatások. A hitelek legalább ennyire keresettek?
Most már igen. Inkább így mondanám, jó, óvatosan. Azért azt látni kell, hogy amikor elindult ez a termék, akkor kettős mondjuk teher volt rajta. Az egyik az, hogy ahogy említettem is, ez egy kivételes lépés volt, hogy lakosság felé nyissunk. Másrészt pedig eleve már ez a bizonyos kombinált banki és uniós támogatási szemlélet, ami ezekben a termékekben valahogy a gyakorlatban leképezésre kell, hogy kerüljön, azért ez nem egy olyan egyszerűen megugorható feladat. Tehát itt igazából össze kellett békíteni az uniós elvárásokat, a magyarországi uniós elvárásokból következő elvárásokat, egy bank normális hitelkezelési elvárásait, és most ebben az esetben még azt is, hogy ezt végül lakossági ügyfeleknek sok kicsi tételben, tehát nem 100 milliós, hanem ilyen 2-3 milliós átlagösszegekről beszélünk, sok kicsi tételben terjeszteni tudjuk, teríteni tudjuk. Ez abban megfogható, vagy abban fogható meg legjobban, hogy két körben is egyszerűsítettünk a terméken. Tehát láttuk, hogy mi az, ami nem megy, mi az, ami bikfanyelv, mi az, ami fölösleges, és például csak egyetlen kiragadott példa, a magát a hitelkérelmi nyomtatványt, az 55 oldalról tudtuk lerövidíteni 13-ra, ami egyrészt százalékosan nagyon szép eredmény, másrészt felveti ezt a kérdést, hogy miért kell 55-tel indulni, jogos, de most már csak 13, és ez az online elérhetőség is egy ilyen irányba tett lépés, hogy tegyük elérhetővé szó szerint, meg egyébként egyszerűbbé is a terméket.
Az online csak egyszerűbb, vagy gyorsabb is? És attól, hogy egyszerűbb, gyorsabb is?
Hát attól, hogy egyszerűbb, gyorsabb is, meg igazság szerint inkább úgy fogalmaznék, hogy a tempója az ügyfélhez alkalmazkodik. Tehát ez egy megkezdhető folyamat, és azt mondja, megkezdhető, egy abba hagyható folyamat, felfüggeszthető folyamat, tehát ha valaki rájön, hogy ja, itt kérnek egy energetikai tanúsítványt, és az nekem még nincs, akkor ott abba hagyja az igénylés feltöltését, beszerzi a tanúsítványt, feltöltés folytatja. Tehát ilyen értelemben, tehát az ügyfélem múlik, hogy mennyire gyors a folyamat, de azt gondoljuk, hogy az előzetes jelek nagyon biztatóak, mert már egyetlen hét alatt megkaptunk 12 tökéletesen kitöltött igénylést, aminek eddig jellemzően a ciklus ideje olyan 6-7 volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy az ügyfelek gyorsan tanulnak, és ez a rendszer bevált.
Egyébként úgy általában a támogatásokat többnyire társasházak vagy mondjuk nagy lakóépületek veszik igénybe, amikor az uniós amikor támogatásról beszélünk. A hiteleknél mi a helyzet?
Itt az látható, hogy összegszerűen nagyon erősek a társasházak és a lakásszövetkezetek, körülbelül egy harmad egyébként az eddig igénylésből, kb. 13 milliárd forint igénylés jött be eddig, és ennek durván egy harmada tőlük, társasházaktól, lakásszövetkezetektől, és a másik két harmada a magánszemélyektől, miközben egyébként darabszámra az első az csak egyetlen százalék. Tehát 1%-ozott 33%-at, tehát igen, itt is látszik ez a tendencia. De azt gondolom, hogy ez teljesen érthető, és egyébként még vannak is többlet hasznai, tehát azt gondolom, hogy jobb is, hogyha összehangoltan kerül sor mondjuk egy egész társasház tekintetében egy ilyen felújításra.
Említette az MFB pontokat, ugye ez egy fontos kapcsolódási pont. Mi az, amit az MFB pontokon el lehet érni mindabból, amiről eddig beszéltünk? És mi az, amit nem? Van-e egyáltalán olyan, amit nem lehet elérni?
Az MFB pontokon csak az uniós forrásból származó termékeket lehet elérni. Az MFB pontok összesen most már 642, ez is nagy eredménye volt a tavalyi évnek, hogy belépett egy új konzorcium, 4 bank után most már egy újabb 4, tehát összesen 8 bank nyitott MFB pontokat. Ezek az MFB pontok ugye olyan fiókok, amire ki van írva, hogy MFB pont, tehát ezek nem különálló valamiféle létesítmények, hanem specializált MFB pontnak elnevezett fiókok, és egyben ennek megfelelően 1-2-3 pult is van, ahol MFB termékek kaphatóak. Na, ezek a termékek, ezek azok az uniós KKV-knak, vagy ahogy eddig erről beszéltünk, lakosságnak szóló termékek, amelyek ezek a bizonyos 0%-os kamattal, vagy hitel és támogatás kombinációjával, és akkor 1-2%-os kamattal működnek, és amelyekre említettem korábban, hogy jellemzően a most szabadon még felhasználható, vagy még igényelhető termékek, azok a digitalizációt, az infokommunikációt, és egyébként a kutatásfejlesztést szolgálják. Ezek elérhetők az MFB pontokon. Azok a programjaink, amikről korábban beszéltem, hogy például a pénzügyi vállalkozások refinanszírozása, az értelemszerűen a pénzügyi vállalkozásoknál érhető el. Ezek a nagyobb ívű nagy projekteknek és nagy hosszú távú fejlesztéseknek a célját szolgáló programjaink pedig hát nyilván egyedi megállapodások és hosszú tárgyalások alapján jöhetnek létre, mondjuk ami a vasútvonalak korszerűsítését illeti.
Mennyire jött be az MFB pontoknak a hálózata? Tehát az, amit vártak tőle az indításkor, az teljesült?
Igen, én azt gondolom, hogy ez a tempó, ez fantasztikus, tehát az, hogy egy elvileg 5 évre szóló keretnek a másfél év után az igénybe vételi, vagy az igényeltségi szintje, az meghaladja 70%-ot, ez azt mutatja, hogy igen, ez egy jó ötlet volt, közel vittük a termékeket a lakossághoz és a vállalkozókhoz, tehát úgy értem, hogy a sok kis helyen elérhető, minden településen megközelíthető, különböző statisztikáink vannak, hogy gyakorlatilag Magyarország minden településéről 30 percen belül elérhető egy MFB pont, vagy másik egyszerűbb összehasonlítás, 2400 bankfiók van ma Magyarországon, amiből 642 MFB pont, tehát gyakorlatilag minden ötödik bankfiók MFB pont, tehát ez meghozta a maga gyümölcsét, tényleg nagyon nagy nagyon erős az ügyfélkapcsolat, nagyon nagy az igénylés, és nagyon nagy mértékű a termékre mondjam, való jelentkezés. Az más kérdés, és ez egy következő fontos tanulság, hogy azért, ami nekünk feladat volt, hogy összebékítsük ezt a támogatási filozófiát és a támogatások kezelésének a megszokott módját a banki hitelezési megközelítéssel szemléletmóddal. Azért ez valljuk be az ügyfeleknek is feladat, tehát ez a uniós forrásról támogatásra asszociáló KKV-knak bizony néha el kell mondani, hogy nem, sajnos nem vagyunk készen, be kell mutatnia mondjuk a megtérülést is, vagy be kell mutatnia a biztosítékokat is, be kell mutatni egy kicsit többet, mint korábban, valamit valamiért. De én azt gondolom, hogy még a mai nagyon-nagyon alacsony kamatkörnyezetben is ez egy olyan kivételesen előnyös konstrukció, amit mi tudunk kínálni, hogy ennek meg is lett a gyümölcse, itt van a több mint 70%.
Mik a vállalkozások legfontosabb kritikái, visszajelzései, kérdései? Ezek, amiket említetted, hogy miért van szükség mondjuk X számú biztosítékre, vagy valamilyen igazolásra? Tehát az adminisztrációs oldal, vagy inkább tartalmi kérdésekben van problémájuk?
Én úgy látom, hogy inkább az adminisztrációval. Tehát az mindenképpen egy nagy tanulság, hogy nem arra kell törekedni, ami úgy érzem, hogy most nem akarok hátrafelé mutogatni, de tényleg az elődeink által egy követett koncepció volt annak idején, még valahol 15-16-ban, hogy ha ez egy uniós forrásból származó, akár támogatási elemet is tartalmazó kombinált hiteltermék, akkor halmazelméleti kifejezéssel élve az unióját, tehát a teljes egybetolását kell megvalósítani mind a támogatási adminisztrációnak, mind a hitelezési adminisztrációnak, hanem pont fordítva azt kellett volna megkeresni, hogy mi a metszet, tehát mi az, amit mindenképpen mind a kettőből meg kell tartani, mi az, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy mind a kettőt felelősen tudjuk odaadni a kedves ügyfélnek, nem pedig így, hogy mondjam, túl nehezíteni a terméket. Ez azért mindenképpen egy olyan kritika, amit még mindig, hogy mondjam, még mindig foglalkoztat minket, nem mondjuk azt, hogy hát 71%-ot már igényeltek, akkor most már 29 is majd valahogy meg lesz, hanem állandóan nézzük azt is, hogy a termékeken mit tudunk megújítani, illetve egy szinte följebb azt is nézzük, hogy a termékekre rendelkezés álló kereteket hogyan tudjuk átrendezni, mert az például nagyon-nagyon nyilvánvaló, és ez egy konkrét következő lépésünk lesz, hogy volt egy olyan termék, ami szép általános célokat fogalmazott meg, KKV versenyképességi hitelnek hívták, na erre 160%-nyi igénylés jött, tehát ezt nagyon gyorsan túljegyezték.
Mindenki szeretne versenyképesebb lenni.
Mindenki szeretne versenyképesebb lenni, és őszintén szólva azt gondolom, hogy tényleg itt egy sikertermékről az derült ki, hogy nem szántunk rá, vagy nem került annak idején csoport oda kellő keret. Most pedig azon dolgozunk, hogy van néhány olyan termék, ami meg annyira csak nem vált be, ez részben abból fakad, hogy egy 7 éves ciklus elején mondjuk kigondolta volna, hogy a foglalkoztatás ennyire nem, hogy nem lesz probléma, hanem már inkább az ellenkezője a probléma. Tehát például a foglalkoztatási termék, az valóban nem olyan népszerű, na abból elveszünk, és átteszünk most például erre a hitel termékre némi többletkeretet.
Mit látnak egyébként a tapasztalataik alapján, hogy tényleg csak azok a vállalkozások, vagy tényleg zömében olyan vállalkozások fordulnak önökhöz, akik mondjuk a kereskedelmi szektorban, banki szektorban nehezen vagy egyáltalán nem jutnának hitelhez, vagy nagyon sokan jönnek olyanok is, és nagyon sok olyan kérelmet fogadnak be, ami egyébként kereskedelmi alapon is hitelezhető lenne, csak valószínűleg itt a kondíciók kedvezőbbek, vagy kedvezőbbnek tűnnek. Részben a kockázat is, hiszen időközben azért mondjuk egy 20 éves utamidejű hitelnél, akárhogy is van, 20 év alatt nagyon sok minden történhet. Melyik a jellemzőbb?
Jellemzőbb azért az, hogy ez egy többletigény. Tehát jellemzőbb az, hogy ha nem lenne ez a lehetőség, akkor nem jönne be az adott KKV. Részben pont emiatt, amit említett, hogy itt olyan futamidők vannak, amelyek azért főleg a kisebb KKV hitelezésében még gyakorlatilag ma is elképzelhetetlenek, miközben tényleg tisztelettel kell megemlékeznünk a kereskedelmi banki szektor ettéren mutatott fejlődéséről, mind a mennyiségi növekedésről, amit például a tavalyi év mutatott, mind a feltételeknek a lazulásáról, futamidők nyúlásáról, ügyfélkamatszintek süllyedéséről. Tehát minden értelemben van pozitív változás, de azért még mégis csak olyan, de azért még mindig tudunk olyan előnyöket mutatni ezeknél a termékeknél, amik például pont ezeknek a hosszú távú megtérülő, de azért mindenképpen egy, hogy mondjam, csak összefüggéseiben szemlélhető olyan fejlesztésnek, mint az említett digitalizáció a célját szolgálják, ezek szerintem nálunk jó helyen vannak.
A meglehetősen összetett portfólióból mi az, amit kiemelne? Mi az, amiről úgy érzi, hogy az MFB küldetése szempontjából, vagy mondjuk a fenntartható növekedés szempontjából igazán fontos, hogy ezekben az időkben, konkrét programra gondolok, hogy ezekben az években az MFB-nél ez ebben a konstrukcióban elérhető?
Egy példát mondanék a múltból, meg egy példát a közeljövőből. Azt gondolom, hogy a Földet a gazdáknak program az például tipikusan egy olyan helyzet volt, az a program egy olyan megoldást kínált, amiben a fejlesztési banki funkció nagyon jól megvalósult, és valóban a akkori termőföld árveréseknek azt hiszem a háromnegyede, de lehet, hogy csak kétharmada, mindenképpen túlnyomó része lényegében ebből a hitelből volt finanszírozva, ez egy nagyon szép siker. Amit most látunk, és ahol úgy gondoljuk, hogy nagyon nagyot tudunk a végsősorban egyébként elsősorban a KKV-k részére segítséget adni, az egy olyan hiteltermék, aminek a részletein most dolgozunk egyébként, és amelyet kereskedelmi bankokkal együttműködésben szeretnénk nyújtani, aminek a lényege a versenyképesség fokozása. Nem véletlenül, hiszen ez a termék volt a legsikeresebb az MFB pontokon is, és aminek az egyik döntő eleme az, hogy már-már tőkepótló jelleggel egy része olyan későbbi egyben való visszafizetést tenne lehetővé, ami gyakorlatilag egy időre mentesíti a hitelt felvevő vállalkozót attól, hogy a törlesztéssel kelljen törődnie, hogy ennek a hitelnek az azonnali vagy nagyon gyors visszafizetésével kelljen foglalkoznia, és ami még nagyon fontos lenne, hogy termék szerint ez fix kamatozású lenne, ami azt jelenti, hogy akár 10 évre is biztonságosan tervezhetne az adott vállalkozás. Már most mondom előre, hogy ez majdnem biztos, hogy azt is jelenti, tehát biztos, hogy azt is jelenti, hogyha idén mondjuk sikerül ez a termékkel piacra lépnünk, hogy ez magasabb kamatszint lesz most így elsőre, mint a jelenlegi változó kamatszintek. Ez bárki már szerintem tudja, aki nézett mondjuk akár csak lakáshiteleket is, és összehasonlított változó és fix kamatozásokat, de kiszámítható fix, és azért a 5-10 éves pályát előrejelezve valószínűleg összességében is jóval kedvezőbb megoldást tudunk kínálni. Ez például egy akkora lépés lesz, ami azt hiszem, hogy a csomó problémát egyszerre tud kezelni, a KKV-k sokat emlegetett tőkehiányát, az elvárt és kereskedelmi bankok által még csak részben beláthatóan megvalósított vagy megvalósítandó növekedést a hitelezésben, a fix kamatozáson keresztül a kamatkockázatnak a csökkentését, és általában egyébként, és talán ez a legfontosabb cél, a beruházási rátának a növelését. Tehát amit egyébként a fenntartható növekedésnek a egyik fontos elemeként még ki is emelhetünk, az az, hogy itt kifejezetten beruházásokat szeretnénk ezzel lehetővé tenni, és ezeknek majd a megtérüléséből visszakérni, úgymond a hitelt, és ez az a fajta hosszú távú gondolkodás, ami egyrészt ha bizalmat kelt a vállalkozókban, akkor beruházásokkal fogja fokozni a gazdaság növekedését, másrészt pedig újszerű, és kiegészíti a jelenlegi kereskedőbanki termékkínálatot.
A konstrukció részletei mennyire vannak már készen? Most arra gondolok, hogy azt mondta, hogy elképzelhető, hogy lesz egy olyan rész, hogy mondjuk a hitel összegét, és nem tudom, csak a tőkét vagy a kamatait is majd csak egyszer egyben lehet visszafizetni. Tehát azt mondhatom, hogy kapok most egy darab pénzt, és majd 10 év múlva kell kamatosan visszaadnom egyben, vagy a kamatokat folyamatosan.
Nem, azért kamatfizetés lenne közben. De most talán erre a szintre még nem érdemes lemenni, mert mindenképpen szeretném még például a bankszövetséggel is megtárgyalni ezt az elképzelést, és erre egyébként minden jó megy heteken belül sor is kerül. Csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy tudunk olyan terméket kihozni, ami különböző problémákat, amelyek egyébként egy piacgazdaságban teljesen természetesen jelentkeznek, de pláne Magyarországon, a magyar gazdaságtörténettel, a magyar KKV-k érthető tőkefelhalmozási problémáival, tehát történelmi értelemben vett tőkefelhalmozási problémáival súlyosbítva, kifejezetten, hogy milyen megoldást tudunk kínálni.
Ez nem annyira MFB-s kérdés, mert ha ezt a tőke problémát említettek, akkor gyakorlatilag tényleg a rendszerváltás óta folyamatosan ezt lehet hallani, hogy a magyar KKV-k vagy a családi vállalkozások elképesztő tőkehiányban szenvednek. Ugye ennek érthető történelmi okai vannak, egyszerűen nem volt idő ezt felhalmozni. De változik a helyzet? Hogy látja, vagy mit érez akár az igényésekből, akár az érdeklődésből, hogy ön szerint itt ez a helyzet, ez javul?
Szerintem egyértelműen javul. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy amikor mondjuk 2030-ig szóló jövőképekről tudunk beszélni, akkor az mindenkinek azt üzeni, hogy egy vállalkozás is messzire tekinthet előre a jövőbe. És én ezt a fajta optimizmust, ezt a fajta pszichológiai hatást legalább olyan fontosnak tartom, mint a Excelben elvégzett kalkulációkat. Azt is látni vélem, hogy azért nagyon erőteljes volt az elmúlt évtizedekben két hatás. Az egyik ez a bizonyos bizonytalanság a jövőbre nézve, a sok változás, és abból következően egyfajta rövid látó szemlélet. A másik pedig egész egyszerűen, hogy emberek vagyunk, nagyon sokszor lényegében bevallottan vagy burkoltabban, de fogyasztási célú jövedelem kivonás zajlott számos vállalkozásból, és az vesse az első követ ezekre az emberekre, aki nem szeretné adott esetben nagyobbra cserélni a kocsiját, vagy még egyszer nagyobbra cserélni. De azért ennek valahol talán már elértünk arra a pontjára, ahol vagy elég is volt már, vagy egész egyszerűen csak a józan mérlegelés azt mondatja valakivel, hogy ha végülis van kiszámítható jövő, bízom abban, hogy ebben a gazdasági környezetben fogok tudni működni, akkor tervezünk hosszabb távra, legyen beruházásunk, építsünk, gondolkodjunk hosszabb távon. És ennek mi azt gondolom, hogy nagyon jó segítői tudunk lenni. És még egy ehhez tartozó megjegyzés, ami azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, hogy az, ami a gazdaság kifehéredésében történik, az is ezt a célt szolgálja, vagy ezt a célt is szolgálja, hogy hosszabb távon tudjanak gondolkodni vállalkozók, mert hogy egész egyszerűen ha tervezhetőbbek a terhek, és vállalhatóbb a terhek szintje, akkor egyre nehezebb, akár csak magunk lelkismertével is elszámolni vállalkozóként, és azt mondani, hogy nem, én még ezt se vállalom, még ezt is megpróbálom megkerülni. És ennek a változása teljesen nyilvánvaló, ezt egyébként az ilyen termékek is kényszerítik, mert finanszírozni egy bank csak olyat tud, aki transzparens, akinek a számai megbízhatóak. Egyébként ilyen szempontból viszont például a V4 átlag alatt vagyunk. Tehát a KKV hitelállománya az a magyar GDP-hez képest 12%, ugyanez a mutató a másik három V4 országban az 16, és az uniós átlag majdnem 40, tehát ilyen szempontból bőven van mit behozni, és nagyon örülünk, hogyha ebbe között tudunk működni.
Sokat emlegettük a kereskedelmi bankokkal való együttműködést vagy kapcsolatot. Van egy fontos kapcsolódási pont, egy egészen konkrét kapcsolódási pont, Budapest Bank. Mennyire? És már itt a jövőt említette, a tervezhetőséget. Mit tudunk ma a Budapest Bank jövőjéről?
A Budapest Bank jövőjéről azt tudom elmondani, ami egyébként már nyilvánosságot is kapott, hogy kinyilvánított kormányzati szándék ennek a banknak az értékesítése, amire 2018-as évben valószínűleg sor is tud kerülni, legalábbis ennek a folyamatnak a megkezdésére. Van ez ügyben egy nyilvános szándéknyilatkozat is, ami 2015-ből származik, és biztos vagyok benne, hogy ennek a szellemében fogunk eljárni.
Jövőt illető kérdés, a 2020 utáni uniós pénzügyi ciklusra vonatkozóan vannak-e terveik, előzetes forgatókönyveik?
Alakulnak, mint ahogy maga a ciklusra vonatkozó tervezés is alakul, és ebben úgy veszem észre, hogy Magyarország, hogy azt nem mondjam, már lassan megszokott módon, bár jót könnyű megszokni, ez is egy érdekes eset, szóval már megszokott módon nagyon aktívan lép fel, és alakítóan lép fel, és ennek a háttérmunkálataiba az MFB is megtisztelő szerepet kapott. Ennek a ciklusnak a kialakulásáról annyit mindenképpen látunk, hogy vannak olyan nagyon nagy politikai szintű erők, amiknek most az elemzésében nem is tisztem belemenni. Ezek azok az erők, amelyek mindenféle feltételekhez igyekeznek különböző lehetőségeket kötni, és így tovább. Nekünk nem ez a szintünk, mi nem ezzel tudunk foglalkozni. Mi egyrészt azt látjuk, hogy milyen ágazati vagy ágazaton belüli fejlesztési célok kapnak prioritást, és ezek nagyjából egybecsengenek egyébként azzal, amit mondjuk egy magyarországi szinten látnánk, és fontosnak gondolnánk. Itt egyébként kiemelnék egy újdonságot, hogy külön több mint 10 milliárd eurós költségvetési keret van a mostani tervekben védelmi képesség fokozására, tehát ennek azt gondolom, hogy a védelmi ipar fejlesztése szempontjából még nagy jelentősége lehet. A másik az pedig az, hogy a úgynevezett központi kezelésű források, tehát amelyek tulajdonképpen nem kerülnek ki a tagállamokhoz, de arra a célra vannak elkülönítve a költségvetésben, hogy fejlesztéseket szolgálnak. Ezekben várható egy nagy megújulás, ez az InvestEU munkanevű alap, ami 38 milliárd euró lenne, összehasonlításképpen a sokat emlegetett Juncker terv az körülbelül ennek a fele volt, tehát igazából ez egy nagy előrelépés lenne, hogyha ez így valóban megvalósulna, és egyébként azért deklarált, és már több fórumon ismertetett cél, hogy ennek aztán a kezelésében központi kezelés ide vagy oda, fejlesztési bankok kapjanak szerepet. Ezügyben együtt működünk a többi fejlesztési bankkal, különösen a V4-ekkel, és azt gondoljuk, hogy ez egy támogatható irány, az egy jó dolog, hogyha itt egyszerűsödnek az eljárások, összevonásra kerülnek fölöslegesen széttagolt eszközök, és hogyha ezeknek az eszközöknek megnő a köre. Amit az előbb mondtam arról, hogy Magyarország a pénzügyi eszközökben, tehát a visszatérítendő uniós források kezelésében kifejezetten élenjáró szerepet tölt be, az itt fokozottan jelentőséget kap, hiszen ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb lehetőségekkel tudunk élni, hogyha valóban bebizonyítjuk és megmutatjuk, hogy ebben mi jók vagyunk.
Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.